hét, amely a mai estén a Máté evangéliumából szól hozzánk. A Máté evangélium a 15. fejezetének 21. versétől elegyészen a 28. verséig. Hogy a Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezetének 21. versétől az iképen szól hozzánk Istennek igéje. Felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsáss el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elvetett nyomaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajta! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odarúgni a kutyát. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyát is esznek a morsánkból, amelyet urukasztaláról hullanak. És ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. És akkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Megszokhattuk már, keresztény testvéreim, hogy esztendőről esztendőre az ima hétnek van egy belső gondolata, van egy címe, és minden napnak megvan a maga témája. És ebből kifolyólag az ima hétnek a szolgálatai, ha a lelkitársztól felkészült és a lélek vele van, akkor nem hullít darabjaira, hanem mint egy csodálatos összerakós játék összeáll a hét számunkra, és megérthetjük Istennek napról napra, vagy egész héten hozzánk szóló üzenetét. Az idei ima hétnek a vezér gondolatát a Mikeás könyvének 6. részéből a 6. és 7. versek képezik, és egyetlen egy nagy kérdésre keresik a választ, talán egész héten keresztül: mit követel meg Isten tőlünk? Mi az, amit Isten elvár tőlünk? Talán ezen a héten már elhangzott, nem én vagyok az első, ha ismétlem az előttem szólókat, én elnézést kérek. Elhangzott az, hogy ez az imaheti sorozat, az igény kiválasztása az idei esztendőre nézve Indiában történt. Minden évben összeül az ökumenikus egyházak tanácsa valahol, valamelyik országban, és összeállítják a következő esztendőnek az imaheti programját, amit mindenki egyfajta vezérfonalnak tart az egész világot. A múlt esztendő végén Indiában ült össze ez a tanács, és állította össze ezt a témát, amit estéről estére kivontanak előttetek a lelkipásztorok. Az igének a kiválasztása és a témának a meghatározása pedig mindig erősen tükrözi azt a közeget, amelyben tulajdonképpen megszületik ez a program. És most, amit összeállítottak, az tulajdonképpen az indiai háttere nagyon jól tükrözi. Az indiai társadalom erősen megosztott. Nem igazán tudjuk, és idegen is tőlünk a kasztrendszer, ami azt jelenti, hogy az embereket különböző rétegekbe sorolják. Akik magasabb kasztrendszerben élnek, azok több joggal rendelkeznek, az alacsony kasztban élő pedig sokszor még ember számba sem veszik őket. Ez az ökumenikus tanács megemlíti a legalacsonyabb kasztrendszer, a kaszton kívüli kasztrendszer, a dalitokat, így nevezik őket, magyarul talán így lehet lefordítani, hogy az elnyomottak, a lenézettek, közössége, az érintetlenek vagy érinthetetlenek közössége, mert hogy ugyanúgy, mint az Ószövetségben, az indiai társadalomban is annyira lenézett ez a társadalmi réteg, hogy tulajdonképpen ezek az emberek tisztátalanok mások szemében, messzire elterülik őket, a társadalom szélére vetettek, egyáltalán nem törődnek velük, sőt, nagyon sok támadásnak vannak kitéve. Olyannyira lenézettek, hogy, mint, hogy hasonlíthatnám őket az ószövetségi leprásokhoz, akikről tudjuk azt, ugye, még a Jézus korában is olvasunk ilyen történetről az evangéliumokban, hogy egy kis sengőt kellett magukkal hordjanak, és amikor valaki közeledett a zsidók közül hozzájuk, akkor meg kellett ezt a sengőt rázzák, és kiáltanak, hogy tisztátalan, tisztátalan már, hogy az emberek ne jöjjenek közeledni, hogy elkapják a fertőző betegséget. Ugyanígy járnak a dalitok is Indiában egy kis csengővel, és ezzel hívják fel a figyelmét a társadalom többi tagjainak, hogy ne közelítsenek hozzájuk. Persze ezt nem őt választották, ezt rájuk kényszerítették. Mondhatni azt is, hogy az állam betiltotta ezt az érinthetetlenséget, de ugye van egy uralkodó vallás Indiában, a hinduizmus, és ez mai napig nagyobb befolyással bír, mint az állam a maga törvényeivel. Így a dalitok gyakran bántalmazzák, pedig ők csak a legalapvetőbb jogaikat követelik, ami egy embernek kiáll. Az indiai társadalomnak a legszegényebb és a legszennyezettebb rétegének tekinthető társadalom felemére vannak szorítva, politikailag képviselet nélkül maradtak, magyarán szinte állati sorban élnek, és nem is tekintik őket embernek. Miért tartottam ezt a bevezetőt? Azért, mert az a történet, amit kiválasztottam a négy mai kijelöltje közül, egy kicsit tükrözi a kánaáni asszony szerepében és a Jézussal folytatott beszélgetésében mindaz, ami ma ott Indiában zajlik, amit ott az emberek megélnek. A mai napnak ez lenne a előre megadott címe, hogy az Úrral járni nehézségek és akadályok fölött. Az Úrral járni nehézségek és akadályok fölött. És azt hiszem, hogy már a cím is egyfajta üzenettel bír, anélkül, hogy különösebben foglalkoznánk ezzel az idei bevezetővel, anélkül, hogy foglalkoznánk különösebben az igével, ez már egy üzenet számunkra, Istennel, az Úrral járni a nehézségek és az akadályok fölött. Mivel kezdődik a történet? Ugye azt hallottuk a felolvasott igében, hogy Jézus azután elment onnan és visszavonult. Vajon miért vonul vissza Jézus? És hová vonul vissza Jézus? Van-e ennek valami értelme? Van-e ennek valami jelentése? Attól látjuk, hogy visszavonul Tírus és Szidón vidékére, ez számunkra nem sokat mond. Egy bizonyos hely a mai Szentföldön. Viszont ha azt mondom, hogy pogányok lakta vidék, földközi tenger partján, Izrael északi határánál, akkor már valami sejtett Jézusnak ez a visszavonulás. Miért vonul vissza Jézus? Egy kicsit megnéztem az előzményeit. Nos, mit csinál előtte Jézus, mielőtt visszavonulna? A tengeren jár, aztán betegeket gyógyít, sok beteget meggyógyít, majd vitázik a farizeusokkal. Hát ember legyen az alpán, aki a vízen járás után nem fárad el. Ember legyen az alpán, aki a farizeusokkal folytatott vitatkozások sorozata után nem érzi úgy magát, hogy legszívesebben leszaladna a térképről. És ember legyen az alpán az is, aki napokon keresztül betegek százait gyógyítja meg, és ebben nem fárad vele. Jézusról tudjuk azt, hogy Isten, és tudjuk azt, hogy ember egyszerében. És most kiütközik itt az emberi oldala Jézusnak. Mit csinál? Visszavonul. Te is és én is gyakran érezzük azt, amit az előbb megfogalmaztam. Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor legszívesebben félrevonulnánk, lemennénk a térképről, keresnénk egy olyan helyet, ami egy kicsit hasonlít ehhez a Círushoz és Szidonhoz. Milyen tekintetben? Fogányoznak az a vidék. Miért megy erre a vidékre Jézus? Mert azt gondolja, hogy ott, ahol nem sokat tudnak róla, ott, ahol nem foglalkoznak a Messiás eljövetelével, ott lehet egy kis nyugta. Ott egy kicsit megpihenhet. Ott egy kicsit előzhet magát. Jézus számára nem a 8 órai vagy 12 órai alvás adott erőt, hanem emlékezzünk csak vissza, amikor maga alatt volt, akkor megkereste azt a bizonyos helyet, a belső szobát, vagy ha kell, akkor az olajfáznak a hegyét, a legkedvesebb helyet, és ott félre vonulva órákon keresztül, vagy éjszakákon keresztül az Istennel, az Atyával beszélgetett. Nos, annyi dolga volt az előzményeket olvasva, hogy nem jutott idő az Atyával való beszélgetésre. Én elkívántalom, szoktunk olyan élethelyzetbe kerülni, amikor ugyanígy értünk. Szeretnénk kicsit visszavonulni, egy kicsit elvonulni, egy olyan helyre, ahol kevés emberrel találkozni, kevés olyan emberrel találkozni, aki ismer. Miért? Azért, hogy erőt tudjunk meríteni, mert Jézusnak is erőt kellett merítenie, hiszen tovább kellett mennie. És tudjuk, hogy az útja a Golgota felé és a szenvedések felé az Úrral járni nehézségek és akadályok fölött. Ez Jézusra is igaz. Az Atyával járni együtt két a kézben az akadályok fölött. Jézus azonban nem igazán tudott elcsendesedni. Nem igazán volt neki erre ideje. Az Atya valami egészen más rendel. És úgy érzem, mi lelkipásztorok, meg kell értsük azt nagyon sokszor, hogy Isten ne számunkra nem ezeket a pihenéseket rendelte ki, bár azt is kirendeli, hanem ezt a szolgálatot, amit Jézusra is állított. És azt olvassuk a felolvasott igében, hogy amikor visszavonult, egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, utána kiáltott: Uram, Dávid fia! Nos, ez a kánaáni asszony felverte a csendet. Felverte a Jézus csendjét. Jézus szeretett volna egy kicsit elmélkedni. Egy kicsit csendben lenni. Egy kicsit a lélek által, az Atya által feltöltetett. Azonban nem sikerült neki. A kánaáni megjelenési utalás arra, hogy ez az asszony egy pogány asszony. Egy olyan valaki, akiről ő nem is gondolta, hogy utána fog kiáltani, bele fog jönni, vagy bármit is kérni fog. Azért vonul Fius és Szidon vidékére vissza. És milyen meglepő az, ahogy az asszony kiáltani kell. Az első szava nem a segítség. Az első szava nem az, hogy Jézus, gyere, és te is csodál. Az első szava nem az, hogy Jézus, gyere, és gyógyíts. Hanem az első szava egy hitvallás. Ennek a pogány asszonynak a hitvallása. A pogány asszonynak a hite, ami megmutatkozik ebben a kiáltásban: Uram, Dávid fia! El tudjuk azt vajon képzelni, hogy mi átszódhatott a Jézusban akkor, amikor egy ismeretlen így utána kiáll. Egy pogány asszony, egy pogány népből való ember, utána kiáll, és azt mondja: Dávid fia, Uram, Dávid fia, könyörülj rajta. János evangéliumában arról olvasunk, ami a karácsonynak a foltja. Megfigyelhetjük azt, hogy János egészen másként írja le a karácsony. Egészen másként írja le azt, amit Lukács vagy Máté így fogalmaz, hogy nem volt helyük a vendégfogadó házban, hát Jézusnak és istállóban kellett napvilágot látnia. János, ezt tudjátok, hogy fogalmazta meg? Hogy a világosságot nem fogadta be a sötétség. Hogy az övé közé jött, és az övé nemet mondta. Milyen fájdalmas ez. Egyik karácsonyon erről prédikáltam, és elgondolkodtam azon, hogy az ember karácsonykor örül és szereti tényleg az örömhírt hallani, de tisztel kell bennünk az, hogy bizony a Krisztus földön jöttének és a közénk jövetelének is van egy ilyen szégyen foltja, hogy éppen az övéi nem fogadják be, és akkor mi játszódhat le a mesterben, amikor odaadott hozzá egy vadidegen asszony, aki mit tudhatott a proféciákról, mit tudhatott ő a messiástól, mit tudhatott ő a zsidóknak megígért szabadítóról, és azt mondja, azt kiáltja el azt, hogy Uram, Dávid fia. Vajon mi vitte ezt az asszonyt arra, hogy így kiáltson? Mi vitte ezt az asszonyt arra, hogy ilyen hitvallást tegyen? Csak a lánya miatt? A lánya állapota miatt? És Jézusban az utolsó esélyt, az utolsó szalmaszálat látja? Nem hiszem. Jézus ugyanis a veszélyben lát. A veszélyben látott, ugye? És egészen biztosan látta, mi játszódik le ennek az asszonynak, ennek az édesanyának a lelkében. És ha ő azt látta volna, hogy csak kihasználni akarja őt, akkor egészen biztos nem tett volna semmit. Hát persze így is elég nehezen lehetett betörni Jézus, elég nehezen tudta a kálmálni azt, hogy egyáltalán arra rávenni, hogy próbáljon vele. Ugye, hogy a nehézségeit közepette, hogyan kiállt. Ez egy másik nagy üzenet ennek az igének. Milyen hittel kiáltad? Mert hogy ennek a történetnek a végén Jézus megdicséri ennek az asszonynak a hitét. És azt mondja, hogy nagy a te hited asszony. Vajon a nehézségek és akadályok fölött járva milyen hittel kiáltad? A nehézségek és akadályok fölött járva milyen hittel kiáltok én? A lelkipásztor, aki ma itt vagyok előttetek, és igét kérdezek. Tudjátok, az a baj, hogy nagyon sokszor, amikor kiáltunk, akkor kiáltunk már, amikor úgy érezzük, most már csak az Isten segítséget. Az utolsó helyre szóljuk az Isten. Miért várjuk el, hogy akkor mi számára az első helyen szerepeljük? Én azóta mindig úgy pironkodom, amikor, ha nem is mondom ki, de erre gondolok, hogy a másnak az Úristen segített. Miért addig próbálkoztam a saját magam erejéből, vagy próbáltam mások erejét, mások segítségét felhasználni a dolgok megoldására, és aztán, amikor már semmi nem működik, akkor jöhet az Isten, mutassa meg a hatalmát. Ha nem mutatja, akkor hátat fordítunk neki. Az asszony azonban odaborul Jézus lábai elé. Meglepő, ahogy tisztában van a diagnózissal. Mert azt mondja, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz léme. Nem azt mondja, hogy beteg. Ez egy általános fogalom. Hanem pontosan meghatározza a diagnózist. Hát kicsoda ez a édesanyja? Egy orvos? Nem. Csak az édesanyák, azok mindig nagyon jól tudják, főleg ha a gyermekről van szó, hogy mi is hibázik velük. És az asszony oda viszi a hitét, oda viszi a fogányságát, és leborul mindezekkel együtt, Jézus lábai elé, az akadályok fölött járva, és azt mondja, a gonosz lélek gyötri, és segíts rajta. Szembe lehet nézni a tényekkel. Észrevettük azt, hogy milyen sokszor mi nem merünk szembenézni a tényekkel, nem merünk szembenézni a diagnózissal. Csak egy példát hadd mondjak, és biztos Somoszon is hasonlóképpen működik, mint Bogásselkén, vagy Szatmáron, vagy Kolozsváron. Amikor a gyülekezetben felüti a fejét valahol valakinek az életében a rákbetegség, akkor ez egy tabubá válik. A család kiadja, úgymond az utasítás, senkinek egy szót se, nehogy valaki megtudja. Miért? Ugyanolyan betegség, mint bármelyik más. Talán azért, mert ez a mai világnak, a mai modern világnak a leszállja. De talán attól félünk és szeretünk a legjobban, hogy nehogy valaki mástól tudja meg a hozzátartozó. Milyen betegségben szemben? Mi az, ami legtöbbször ilyenkor megmutatkozik? Hát legfőképpen a hitünk, hogy hogyan is járunk mi az akadályok és a nyomorúságok fölött az Istennel. Milyen hittel járunk. És egy kicsit hazabeszélek. Édesanyám rákbetegségben halt meg. Fél éven keresztül ugyanezt játszottuk, ugyanezt színészkedtük. És tudjátok, melyik volt a legboldogabb pillanat mind a kettőnk számára? Amikor halál előtt két héttel szemről szembe elmondtuk egymásnak, hogy mivel kell szembenéznünk. És kiderült, hogy ő is tudta, hogy milyen betegségben szenved, pedig ugye igyekeztünk ezt eltitkolni, én is tudtam, ő azt hittem, hogy én nem tudom, én azt hittem, hogy ő nem tudja. És az a legnagyobb követ, ami végig ránk nehezedett, és úgy mindig megvételjezte a beszélgetéseinket, mert figyeltük, hogy nehogy elálljuk, csak a tekintetünkkel is azt, hogy mit érzünk. Ezt a hatalmas követ akkor sikerült letenni, és mind a ketten azt mondtuk könnyes szemmel, miért nem tettük ezt meg hamarabb. Miért nem léptünk hamarabb? Mennyivel könnyebb lett volna a hátunk mögött hagyott félesztendő, és annak minden keserűsége és szenvedése. Nem kell tehát félni attól, amitől ez az asszony sem fél. Szembe mer nézni a tényekkel. Igen, az én lányomat gonosz lélek köszi. De tudja azt is, hogy csak egy szabadítója van ennek a lánynak. És az pedig a zsidóknak megígért messiás. Vajon amikor én eléje borulok, tisztában vagyok az én betegségemmel? Amikor idejövök, és amikor lélekben leborulok az Isten lábai elé, tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok? Amikor bűnbánat Isten tiszteletre jövök, tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok? Vagy megpróbálom itt is eljátszani azt, amit eljátszom a nagy világban. Mikkel ábrándítsalak, Isten nem szereti a színészeket. Isten a tiszta szívet szereti. Az őszinte szívet szereti. Ez nem azt jelenti, hogy nem viheted elé a bűnjeidet. Nem viheted elé a nyomorúságaidat. Éppen azt várja, hogy úgy, ahogy ez az asszony is, őszintén leteszi. Azt mondja, Uram, csak te, senki más. Csak egyedül te vagy a szabadító. Ez az asszony a maga hitével sokunkat megszégyenít. Engem is. Én is biztos még sok mindenkit a gyülekezetben. A folytatás egy kicsit megdöbbentő, mert azt halljuk itt, hogy amikor az asszony kiállt és elmondja a diagnózist is, Jézus azonban nem válaszol. Egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványa is kérték. Bocsánat el. Volt már úgy, hogy kiáltottál? Volt már úgy, hogy hangosan kiáltottál? Volt már úgy, hogy beteg miatt kiáltottál? Volt már úgy, hogy a betegséged miatt kiáltottál? Volt már úgy, hogy a lányod miatt kiáltottál? És Jézus nem szólt egy szót sem. Az életemben volt már ilyen. Úgy éreztem, hogy nincsen válasz. Nem hangzott el egy szó sem. És menni kellett tovább. De hogyan mentél tovább? Vagy hogyan mész tovább akkor, amikor nincsen válasz? Amikor neked azt mondja a lelkipásztor, hogy beszélj vele. Amikor neked azt mondja a lelkipásztor, hogy szólíts meg. Amikor neked azt mondja a lelkipásztor, hogy borulj le előtte. És te megteszed, és nincsen válasz. Jézus arra gondol, ha nem válaszolok, talán régen van. Egyszerű emberi reakció, ugye? Nem akarok valakivel társalogni, nem akarok valakit észrevenni, egyszerűen hátat fordítok, és nem veszek tudomást valahogy gyomorítani. Milyen meglepő ez Jézusról, ugye? Aztán oda mennek a tanítványok, és azt mondják, bocsánat el, hogy ne kiálltsa utánunk. Az eredeti szövegben egész más áll. Az eredeti szövegben az áll, hogy teljesítsd, amit kér, teljesítsd az óhajtását, és utána bocsánat azzal, hogy ne kiabáljon. Mit kérnek a tanítványok? Hogy Csak hogy már legyen vége a kiabálásnak, valószínű, hogy ez az asszony nem csak egyszer szólt ennyire, hogy Uram Dávid fia, könyörű rajta, hanem állandóan mondta a képését. A tanítványok azt mondták, nincsen, hogy mindenki felfigyeljeli arra, ami történik és zajlik, hát teljesít a kérést, aztán menjen Isten hírével. És Jézus először odafordul a tanítványok felé. És ő így felel. Én nem küldöttem máshoz, csak Izrael házának elvetett juhaihoz. Ezt az asszony nem hallja. Ezt tudjuk a folytatásból. Ez a tanítványok felé hangzik. És Jézusnak megint szembesülnie kell valamivel, pontosabban Jézus megint szembesíti a tanítványait azzal, amivel szembesül már a kezdet kezdetén. Én hozzátok küldettem, Izrael fiaihoz küldettem, és ti nem akartok engem elfogadni. A világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem akarja befogadni a világosságot. Jézus ennek a fájdalmának az ismét hangot. És azt mondja, itt van ez az asszony, miközben én hozzátok küldettem, itt van valaki, aki teljesen idegentől az egésztől. És mégis hozzám fordul, nincs benne, de érezzük, hogy ott van a tanítványokon keresztül az Izrael fiainak a megrómása. Hát hol vagytok ti? Hát nincsen betegtetek? Nincsen olyan, akit megszállt a rossz? Nincsen köztetek nyomorult élet? Hát hol van itt, vagy hol vannak itt azok, akik a szabadítóra vártak és vágynak? A folytatás tehát megdöbbentő. Jézusról mindig azt hallottuk és azt halljuk az ige hirdetésekre, hogy soha nem mondott nemet. Soha nem fordított hátat senkinek, soha nem mondta azt, hogy most nincs idő. Emlékezzünk csak a Golgotai útjára. Emlékezzünk csak a keresztfára, amikor átszegzik. Még akkor is azt mondja, volt már segítség, még akkor is a sokasággal törődik. Azokkal, akik azt kiáltották még egy nappal előtt, hogy fetítsd meg. Akkor sem magával van elfoglalva. És most itt mégis azt halljuk, hogy valami miatt egy kis időre, mintha elfordulna ettől az asszonytól. Az asszony pedig odaérve lebordul. Tehát nem hallotta még, amit Jézus a tanítványai felé fordulva mondott. És ezt mondta, Uram, segíts rajta! És ekkor jött Jézusnak a válasza. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Gyermek és kutya. Izrael és a fogányság. Két-két. Valóban Jézus lenne? Valóban Jézus nyilvánulna meg így? Tudjátok, hogy hívnánk ma ezt a megnyilvánulást? Rasszizmus. Nacionalizmus. De ne menjünk ilyen messzire, már csak annál is inkább, mert tudjuk azt, hogy az Isten gondolatai nem a mi gondolataink, az Isten útjai nem a mi útjaink. És ezt a történetet csak akkor lehet megérteni, hogyha végigolvassuk, és végig rázzuk magunkat rajta. Nem a rasszizmus és nem a nacionalizmus szólít Jézusból, hanem az elkeseredettség. Az Izrael fiai miatt érzett elkeseredettsége. Mert az asszonynak a gyermekét meggyógyítja. A nacionalizmus abban mutatkozna meg, hogy a két lábbal rúgnák ki ezt az asszonyt. A nacionalizmus abban mutatkozna meg, hogy a tanítványokkal elviteszi ezt az asszonyt. Megpróbálja! Azon gondolkodtam, hogy vajon ma ezzel a jézusi szlogennel lehetne vajon evangélizálni? Mit mond Jézus? Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Hát lehetne ma ezzel embereket meggyőzni a Krisztusnak? Lehetne ma ezzel embereket meggyőzni az Istennek? Lehetne ma ezzel valaki úgymond közelebb hozni az Istenhez, az egyházhoz, aki hozza maga keresztjét, hozza maga nyomorúságát, úgy, hogy semmi köze az egyházhoz, az egyházon kívül él, ugye itt van a a bevezetőben elhangzott kaszton kívüli kasz, egyház fenntartó soha nem fizetett, megkeresztelve, nem volt úrvacsorát, nem lett soha, konfirmálni nem konfirmált, de jön, leborul az Isten elé. És akkor jöhetnék én ezzel a gondolattal? Meg tudnám így nyerni? Figyeljünk, mert ebben az egészben az asszonynak a hite mutatkozik meg. Jézus nagyon mély dolgot mondott, nagyon nehéz dolgot mondott. És az asszony nem mondta azt, hogy nem szégyeld magad, Messiás. Hát én nem gondoltam volna, hogy ilyen az Isten által megígért szabadító. Nem mond semmit. Egy dolgot tett viszont. Ott marad, leborulva a lábai előtt. És megmutatja, kinyilvánítja ez a fogány asszony az alázatát. Az Isten iránti alázatát. A Jézus iránti alázatát. Idegenként, fogányként. Mire tanít bennünket Jézus? Ismerjen be, kinek a gyermeke vagyok. Azt mondja Jézus, nem jó elvenni a kenyeret a gyermektől és odaadni a kutyáknak. Figyeljük meg ennek az asszonynak a válaszát. De hát a kutyák is esznek a morzsától, melyek lehozanak az úrok asztaláról. Hol van a morzsa? Az asztal alatt. Mit kell tenni ahhoz, hogy ezt a morzsát én felvegyem? Hát meg kell tegyek egy olyan mozdulatot, amit nem mindig tudok megtenni. Le kell hajoljak. Le kell boruljak. Le kell bújjak az asztal alá. Meg kell alázkodjak. Nagy ünnepségen vagyunk, esküvében vagyunk, leeszik egy palack kenyér, inkább ott hagyjuk. Nem nyúlunk utána, ne vegyék észre, leesett. Az asszony morzsától beszél. És azt mondja, nekem, Uram, a morzsa is elég. Mert nekem a morzsa minden. Alázat nélkül nincsen gyógyulás. Alázat nélkül nincsen élet. Vajon láttuk ezt az alázatot ennek az asszonynak az életében? Vajon meg tudjuk mit tenni ezt a mozdulatot? Egyre nehéz. Olyan nehéz nekünk is, lelki pásztorok, az alázatot. Gyakorolunk. Akár a gyülekezeti taggal, akár a lelki pásztorok felé. Tehát mindig úgy érezzük, hogy mindig mi maradunk alól. Ez az asszony nem érti. Sem a megaláztatás, sem az, hogy kutyává lesz, kutyának nevezte még itt az előbb Jézus. Egy dolog vezérli, a hite. És a cél. Hogy a hitén keresztül megtapasztalja az Istennek a szabadítását az ő lány életében. Amikor Jézus elé állok, egy dolgot soha nem szabad elfelejtsek. És ezt sokszor mondom magamnak, nem szabad elfelejtenem azt, hogy visszaeső bűnös vagyok. Mindig visszaeső bűnös vagyok. Azt mondja Pál, bűnösök között első vagyok én. Lehet, hogy volt életemben egy olyan pillanat, amikor a helyzet magaslatán éreztem magam, amikor úgy éreztem, hogy valahonnan sikerült felemelkedjen az Isten segedelmével. Csak hogy nem maradok én mindig ott, amikor megkevesült bennem a hit, amikor kezdek munkáncsolni, amikor legszívesebben lefutnék a térképről Tírus és Szidón vidékére, akkor bizony azt érzem, hogy visszaeső bűnös vagyok. Azt mondja Jézus, asszony, nagy a tegyük. Tulajdonképpen tudjátok, hogy látunk itt ebben az egészben. Jézus próbára teszi ezt az asszonyt. Lássuk! Mint ahogy a gyermek szokott a szülővel. Mások, meddig mehetünk el. Mások majd, meddig hajlandó ez a asszony elmenni a lányáért. Láttuk ennek az asszonynak a hitét. Meddig hajlandó megalázkodni? És azt mondja Jézus a végsőkig, nagy a te hited, asszony. A végsőkig képes kitartani. Azon gondolkodtam, hogyha odállhatnánk Jézus elé, vajon hogyan jellemezne bennünket? De legfőképpen azon gondolkodtam, vajon hogyan jellemezne engem? Vajon mit mondan az én hitemről? Vajon hányasra vizsgálnék én hitből? Mi lenne benne a bizonyítványban, amit ő állíti? És rádöbbentem arra, hogy választ csak akkor kapok, hogyha lehozok előtte. Ha tudok ilyen alázatot gyakorolni, hogyha megteszem ezt a más számomra is néha egy kicsit fáradt mozdulatot, lehajlok, meghajlok előtte, lemozdulok előtte, ha kell a asztal alá, a morzsáért, a morzsa után nyúlok. Van egy nagy figyelmeztetés még ennek az igének, ennek a történetnek a végén. Itt szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen ugyanis kívánc. Hát tényleg nagy a hitelnek az asszonya. Tudjátok, miből mutatkozik meg? Az utolsó mondatból. Meggyógyult a leánya még abban az utában. És mit mond előtte Jézus? Legyen, ahogy te hiszed. És megijedtem attól, hogy mi történne akkor velünk, és most itt csak magamra gondolok, nem a gyülekezetre. Hogyha Jézus azt mondaná sok-sok kérésemmel kapcsolatosan, legyen a te hited szerint. És eszembe jutnak a tanítványok, és eszembe jut Jézusnak az a gondolata, hogyha mustárban mi hitetek volna, akkor el tudnátok ezt a hegyet mozdítani. De mivel nincs, akkor semmi sem mozdul. Az asszony Jézus, de az asszonyra vissza rá a leánya gyógyulását. Vajon van nekünk ekkora hitünk, hogy amikor lábai elé vonunk és idehozunk valamit, kérésünket, akkor olyan hittel tegyük, hogyha Jézus azt mondja, jó, én meghallgattalak, menj haza, és legyen a te hited szerint. Vajon mind gondolkodnék én hazafele? Mert a lánya odahaza volt, ő pedig az Jézus lábainál. Akkor, amikor otthon hagyok egy beteget, és eljövök ide, és érte imádkozom, és megyek hazafelé az úton, vajon mire gondolok? Az úton hazafelé. Vajon még életben találom? Vajon lesz gyógyulás? Vajon van ennek az egésznek értelme? Most Jézus is erre figyelt fel a figyelmünket. Figyelj! Mert én meghallgatlak. De a te hited szerint fog minden megvalósulni az életedben. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Az eredeti szövegben az áll itt, hogy az az óra egyben az üdvösség órája. Egy olyan kifejezés áll itt, mint amit Nikodémussal kapcsolatosan olvasunk, hogy és attól lesz üdvössége annak a háznak. Nos, a beteg leány házában akkor történnek az üdvösség órája, ami egyben a gyógyulás órája is volt. De az üdvösség is, mert ez az asszony Jézusban felismerte a szabadító, a megváltó. Ismerjük fel mi is életünkben, és úgy járuljunk, úgy vonuljunk le a ő lábai elé, ahogy ez az asszony tette, kicsit idegenként, de hittel a fényében. Úrunk, meghajtjuk a mi fejünket te előtte. És bizony, meg kell vallanunk neked, hogy ebben a tükörben, amit ma elénk tártál, sok mindent megláttunk. Egy kicsit hanem egy pillanat erejéig megláttuk saját magunkat. Megláttuk a nyomorúságainkat, megláttuk a betegségeinket. Talán egy kicsit megláttuk a hitünket is. Azt a hitet, amivel ma is idejöttünk. Azt a hitet, amivel újra és újra elég hoztuk, elég tárjuk életünket, sorsunkat. Sok mindent tanultunk, Urunk, ez ige által, és sok minden helyeztél ma a mi atyunkba, amivel elindítasz, útnak indítasz, Urunk, a mi otthonaink felé. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál. De köszönjük néked azt, hogy vezetted az ige hirdetőt is, lelked által. És köszönjük azt, hogy megnyitotta nem csak a fülünket, hanem a szívünket is. Hogy az igét olyan földbe bújjék, ahol megteremheti a maga gyümölcsét, ezért imádkozunk, Urunk. Hogy legyen gyümölcse ennek az egész heti magvetésnek, még akkor is, hogyha korán történik ez a magvetés, ami később szoktunk vetni és veteményezni, hogy a januári magvetés legyen számunkra, Urunk, az igazi gyümölcstermés magvetése. Urunk, jöjj és táplálj bennünket naponta. Segíts nekünk olyan hittel elé borulni, és olyan alázattal megtenni a lépéseket, amellyel ez az asszony is megtette. Segíts bennünket kitartani, és hogyha mi hitünkre bízott, ami gyógyulásainkat, szeretnénk gyógyulását, akkor adj nekünk, Urunk, olyan megtapasztalást, az üdvösségnek olyan óráit, a gyógyulásnak olyan örömeit, amit megtapasztalhatod ez az asszony is, idegen létére. Urunk, így emeljük fel a mi szívünket te hozzád. Így visszük elég gyülekezetünket. Így visszük elég ezt a gyülekezetet. A gyülekezetnek minden tagjait, időseit, ifjait, a betegeit, a kórházi ágyakban, vagy otthon beteg ágyakban lévőket, a műtétek előtt állókat, vagy műtéteken átesetteket. De így visszük elég szenvedély betegeinket. Vigasztalásra szoruló, gyászoló testvéreinket. A gyülekezet felemén, vagy azon kívül élőket, a fogányokat, ahogy ma hallhattuk az igéből, és bízzuk reád, Urunk, életünket, anyaszentegyházunk jövőjét, életét, abban a hitben és reményben, hogy Jézus Krisztusban imádságunkat meghallgató